Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy hozzánk szól, a 31. Zsoltárból válogatott verseket olvasok. Te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadítsd meg. Légy nékem erős. Köszönjük, hogy a Szent Lelked által tudunk csak imádkozni, jól és tőled való módon. Köszönjük, hogy a Te Lelked inspirálja a gondolatot, és mondat ki igazságot, sokszor öntudatlanul. Ments meg a hálótól, amit fontak. Adj szabadítást a gonoszok kezéből, mert kétség kívül eltervezték a halált. Hatalmas szabadító Urunk, hűséges megváltunk, könyörülj rajtunk, és add azt a szót, amire úgy van szükségünk, hogy a lélek benne megépüljön, megbátorodjék, amire szükségünk van a nyilvánvaló támadások közepette a megmaradáshoz. Szólíts meg, Uram, a lélek és élet igéjével, Jézus Krisztusért. Amen. Néhány egyszerű dolgot kívánok itt az igehirdetés előtt elmondani. Nemrég egy levelet kaptam, a levélnek volt egy melléklete, hogy egy egyetemista leányzót kitüntettek a leveléért, amit írt. Amit írt, annak a címe az, hogy ateista vagyok. És nagyon szépen leírja, hogy nem vagyok gyenge, nem szorulok már senkire, nem kell nekem, aki támogasson. Ha bármit cselekszek, nem kell, hogy az Istenből nézzen, nincs is, nem is nézhetne. Én élem a magam életét, megvergődöm a magam harcait, megküzdöm a harcaim, nem vagyok gyönge. És azzal fejezi be, hogy bár lehet, hogy egyszer még rászorulok. Örültem ennek a levélnek. Mindig örülök annak, amikor valaki eljut odáig, hogy perlekedik az Istennel, és negligálja. Mindig örülök annak, amikor egy lélek azzal foglalkozik, amivel különben nem kéne ateista lenne. Hogy nincs. Tudjátok, az elmúlt 50 év alatt megtanultam egy egyszerű dolgot, hogy amit pártunk és kormányunk jelentett, hogy nincs, az van. Amiről kimondta, hogy olyan nem történt, az megtörtént. Amiről azt mondta, hogy nincs veszedelem, veszedelem volt. Nincs atomfelhő, volt atomfelhő. Nem kell félni, nincsen járvány, egész Budapest beteg volt. Megszoktam. Megszoktam, hogy az Isten tagadással mindig együtt jár a hazugság. Mindig együtt jár egy hamis istenkedés. Mindig együtt jár valami gőgös nagyképűség. Az istentelenséggel mindig együtt jár a hamisság. Ha akarja, ha nem akarja az ember. Amikor elmondják, hogy ők ateisták, nem hisznek Istenbe, nem gyöngék, nincs szükségük, azon résszel, hogy a gyöngességet jelenteni a hit, és a rászorultságot jelentene hit, azzal én sem értek egyet. Nem azért hisz az ember, mert majd kipótolja az Isten a fogyatékosságait. Ez üzlet lenne. A do it this elv az a pogány vallásokban van, ahol én adok azért, hogy adj. Az élő hit nem erről szól, az Isten hit sem erről szól. Az igazi Isten hit arról szól, hogy egyszer az életemben az élő Isten, a van Isten beleszólt, és közölte velem, hogy én az övé vagyok. Az élő hit arról szól, hogy az életemnek egy pontján az élő Isten közölte velem, hogy a bűnös életemet, amelyik az ördög fogságába volt, Jézus Krisztus a maga áldatával megszabadította, nekem az Isten Jézus Krisztus áldatáért bocsánatot adott, és úgy tekint rám, mint saját gyermekére, és ettől kezdve engem rendelkezési állományba helyez. Te az enyém vagy, és én megmondom neked, hogy én mit akarok veled csinálni. Az élő itt arról beszél, hogy tudom, kibe hiszek, tudom, kié vagyok, tudom, mivel tartozom neki. Az élő itt nem arról beszél, hogy a gyönge vagyok, akkor majd ő kipótol, az élő itt arról beszél, hogy bejárat velem egy utat, ennek az útnak megvannak a speciális állomásai, amit ő kézbe tart. Tudja, pontosan tudja emellett, hogy az ő gyermekének mire van szüksége, de nem ehelyett tudja. Pontosan tudja, hogy mi mindenre szorulok rá, mert csak por vagyok, de mert véren megváltott, nevére vett Isten gyermeke vagyok, ezért nem csak az akaratának abba a teljesítésébe állít bele, hogy hirdetem a nevét, hirdetem a fogolynak a szabadító nevét, hirdetem a bűnösnek a megváltó nevét, hirdetem az elveszettnek, a kétségbe ejtettnek, a rabnak, a fogolynak, az Istennek hatalmát, hanem ezen túl közli a lelkét én velem. Ezen túl enni ád másként. Ezen túl védelmébe vett, mert átöltöztetett egy különleges ruhába, az Isten fiak ruhájába. Jézus véle pecsétjével látott el, amit én nem látok, csak hiszek és belül újra és újra kiderül, hogy van. A hit, kérem, tessék egyszer s mindenkorra tudomásul venni, és minden tátott szájú bolondnak elmondani, nem a gyöngéké, hanem az Isten fiaké. Nem rászorulóké, hanem kegyelmezetteké. Alapvető differencia. Ebből következik, hogy a hívő életem az nem kuncsorgás, hanem bizalom. A legteljesebb bizalmi közösség az én megváltó Urammal. Mert amíg valaki csak addig lát és gondolkodik, hogy jaj a világ, jaj az állapotom, jaj mi lesz velem, jaj beteg vagyok, jaj de elesett vagyok, addig a jaj az sohasem azonos az élő hittel. Soha. Pontosan ezek a szívek szoktak csalódni az Istenbe. Mert az Isten a bűnös embertől megtérést követel, önmegtagadást követel, a bűnök megtagadását követeli, a sátán megtagadását követeli, a tőle való elfordulást követeli, és azt mondja, hogy kövess engem. Na most, aki ezt nem hajlandó megtenni, hanem csak azt mondja, hogy éppen most kéne valami a zsebedből, Isten, az nem hit. Hinni azt jelenti, hogy valakinek a szolgálatába állni, odaszánva magam testestől, lelkestől, az élő Istennek. Nem én foglalom le az Istent magamnak, hanem Isten váltott meg engem magának. Félreértés és visszaélés a vallással szemben abban van, hogy azért hisz valaki Istenben, hogy részesüljön az ő gondviselő hatalma előnyeiben. Hát a hit nem ez. A hit mindig válasz. Gondold végig a saját hitedet. Mert amiket most vagyok mondandó, azok feltételezik eleve, hogy a hited jó fundamentumon, a Krisztuson épült. Amiket most vagyok mondandó, mindenképpen feltételezi, hogy a fejed hitének látása valóban Istentől való és világos látás. Nem elámított, nem fertőzött, nem gyönge bolondságon építkezett. Azt mondta egyszer valaki, hogy a kéréseidről meg tudom mondani, hogy milyen a hited. Az Isten gyermekének a kérései tudnék egészen más jellegűek, mint a nem Isten gyerekeinek, csak éppen valami vallásosságot követőnek a kérései. Erre is szót kerítek. Azt látjuk a Zsoltárból, hogy a Zsoltáros különös dolgokat cselekszik. Te benned bíztam, Uram, ne szégyenődj meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem, hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg, légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem. Mert kősziklám és védővárom vagy, vezess hát engem a te nevedért, és vezérelj engem. Mit mond a Zsoltáros? Elmondja, hogy egy viszonyból szólalok meg. Nem egy viszonyon kívül, hanem meglévő viszonyból szólalok meg. Te vagy nékem erődített váram, kősziklám. Te vagy az én szabadító Istenem és Uram. És mert tudom, hogy te ez vagy nekem, már átéltem. Átéletted velem, hogy pajzsom vagy, hogy erődített váram vagy, hogy hozzáférhetetlennél tetted az életemet, a lelkemet, azt kívánják. Nem a testét félti. A lelkére támadnak, és a lelkének az Istenbe való elrejtettségét, annak a léleknek a megerősítését kéri. Tudjátok, aki tisztában azzal, hogy ebben a világban az Isten és az ember ellenes erők hogyan munkálkodnak, az érti a Zsoltárost. Az Isten és ember ellenes erők ebben a világban ilyen intenzíven munkálkodnak. A végső jellemzője a munkálkodásuknak az, hogy előkészítik az emberek halálát, és sodorják is a halál felé az embereket. Isten és ember ellenes erők. A Szentírás első soron ez alatt a sátánt és seregét érti, másodsoron az általa meghódolt lelkek törekvéseit érti. Tudjátok, az Isten és ember ellenes erők az emberiség történetét mindvégig kísérik. Az Antikrisztus lesz a világ utolsó uralkodója. Pontosan fogalmazok, a világ utolsó uralkodója. Nem az utolsó uralkodó. A bántalmazott lelkek reménységéről beszél ez a Zsoltár. Nyilvánvaló, hogy a világ megváltatlan népein keresztül háborítatlanul gyakorolja hatását az ördög. Tudjátok, a láthatatlan világban, mint hétfejű és tízszarvú sárkány jelenik meg, minden bűn és gonosznak eredete és oka ő. Lehet, hogy egyszer Kelenföldön behozok ide egy térképet. De elég, ha elmondom, úgy is láttak. Ennek a gyülekezetnek túlnyomó többsége ismeri a Bibliát. A Biblia ismeretből nyilvánvaló, hogy ismeri, hogy a Dániel proféciák sorába beszél az élő Isten előre arról, hogy milyen gonosz erők támadnak, amelyek világbirodalomként kívánják élni az életüket. És felsorolja a birodalmakat. A birodalmaknak mindnek mutat valami fejet. Milyen és hány feje van? Az ördög teljességének a fej létszáma 7. 10 szar van rajtuk. Amikor ezek darabonként, egymást leváltva valóban megértik a maguk világ uralmi, birodalmi igényeiket. Rengeteg átok és vér fűződött persze hozzájuk. Azt mondja, hogy amikor eljön majd a sátán testet öltésének, az antikrisztus testet öltésének az ideje. Ezek a birodalomnak a területén az egész egységes birodalomként jelenik meg és uralkodik. Gondoljátok, meddig tartott a római birodalom? Gondold végig. Gondold végig, hogy hogy nézett ki a babiloni birodalom? Milyen népek vannak ott? Milyen törekvések vannak arra, hogy birtokba venni és uralni? Kik tervezik? Mik tervezik? Megkezdődött egy folyamat az antikrisztusi birodalomnak a felállására. A felállítására. Beszél róla az Isten igéje. Aztán beszél arról is, hogy ki lesz az antikrisztus és hogyan születik. Azt mondta Luther Márton, hogy az ördög az Isten majma. Mindenben utánozza az Istent. És elmondja a Szentírás, hogy egy népből, egy nőtől, de lélektől fog születni az antikrisztus. Természet feletti módon. Nem tudom, figyelitek, hogy mit utánoz majd? A messiás hogy született? Egy népből, egy nőtől, lélek által. Ha megnézem a Szentírásnak rögtön az elejét, hogy volt-e már precedens arra nézve, hogy a sötét erők így próbáltak testet öltve a földön uralkodni, akkor azt látom, ha Mózes első könyvét elolvassátok, a következő különleges szavakat fogjátok találni benne, és az Isten fiai, értsd angyalai, értsd bukott angyalai, az emberek lányaival paráználkodtak. És ezekből erőszakoskodó zsarnokok születtek. Az öreg Károly úgy fordítja, hogy óriások születtek. Érzékeltetni akarja, hogy valami ember feletti dolog történik. A nefilim azt jelenti, hogy zsarnok, aki angyaloktól és emberlánytól született. A következmény az lesz, hogy démonizált nemzetségek élik az életüket a földön, és így mondja az élő Isten a mennybe, hogy az embernek minden gondolata gonosz, kiirtom. És jön az özönvíz, ahol egyetlen család 8 fője talál menedéket az Isten kegyelméből, Noé. Hogy is működik? Ismered a Bibliádat? Persze, hogy ismered a Bibliádat. Persze, hogy keresett, kutatott, hogy mi miről szól. Mire nézünk elébe? Mi fog következni? Készül a harmadik templom. És hogyha Izrael nem veszi tudomásul, hogy a messiás, amit a rabbik is mondanak, minden teremtmény előtt való volt, és Istentől származik, és csak testben való jelenlétet kívánnak, az antikrisztust várják. Az élő Isten igéje maga ad nevet, így hívja, bűn embere, az ellenszegülő, a törvénytaposó, aki saját nevében jön, és nevezi fenevadnak. Egy antikrisztus testet öltésének előkészítő korszakba élünk, ahol minden olyan nyilvánvaló, hogy csak a vak nem látja, aki az Istenhez tartozik. Az látja. Az érti a történéseket. Látja az irányultságokat. Látja, miből mi lesz. Hadd kérdezzek valamit. Látsz vagy vak vagy? Látsz-e már? Azt mondja, hogy ennek a működésnek van következménye. A következmény mindig ártás, és van politikája, van demagógiája, van fegyvere, van háborúja, van mérge, van cirkusza, van ügynökhálózata, van ártó szava, van sajtója. Sajtó. Nemrég jelent meg egy különleges tanulmány a sajtóról, nem tudom melyikötök olvasta. Gondolom titokban mindenki, csak nem meri most megmondani, mert fél a végeredménytől. A világ szabad sajtójáról megírják, hogy fizetett. Megírják, hogy egy célbe állított. Egy célba állított. És megírják, hogy prostitúcióra kényszerített. A világ szabad sajtója. Valóban a világ. Től kezdve a sajtóhíreket nyugodtan nevezhetette is, ahogy én, sújtóhíreknek. Ezt mondtam ki, hogy hivatalban sújtóhírek megérkeztek-e már? A gyerekek nevetnek. Mert van erkölcse, van árukínálata, van megvesztegedése, csábítása, erőszaka, vallása. A zsoltáros ezt mondja. Tessék figyelni, hogy nem is olyan buta ember, ha az Istené, mi? Azt mondja, szabadíts ki a hálóból, amelyet titokban tettek nekem. Mert hallom sokak suttogását. Iszonyú baj van vele. Tessék megfigyelni, mindig velünk van a baj. Elmentem a csehekhez, azt mondták, a magyarokkal van a baj. Elmentem a szlovákhoz, azt mondták, a magyarokkal van a baj. Elmentem Romániába, magyarokkal van a baj. Elmentem az oroszokhoz, magyarokkal van a baj. Elmentem a szerbekhez, a magyarokkal van a baj. Amikor a magyarok világ találkozóját akartuk megszervezni, fölzúdultak politikai körök. A magyarokkal van a baj. Sokan súgják és mondják, nagy baj van veletek. Igen. Vajon? Egy középkor erőtről datált irat azt mondja, éppen a magyarokról, egy különös istenes nép. Egy különös istenes nép. Ahhoz képest tényleg elfajzottunk, de ahhoz képest megrendítő a kegyelem, hogy egyetlen név, amely nem tartozik senkihez, még van. Hogy fáj ez a világnak? Nem erről akarok rám beszélni, nem tudom, hogy jött elő. Amikor az egzisztenciájába is fenyegetetté válik az ember, akkor azt mondja, hogy terelges engem, Uram! Terelges engem, Uram! A te jó szándékod szerint! És elmondja, miért! Nem tudom, hol a csapda! De te látod, Uram, terelges úgy, hogy könyörülj rajta. Nem tudom, hogy miket szőnek az álnokok, de hogy háló készült, tudom. Terelges úgy, ne legyek megfogható. Egységbe állnak össze. Arról van szó, hogy meg kell halni. Megtervezik. Terelges, Uram, te. Mert egyedül te vagy az életemnek az adója, az őre, a vigyázója és a szeretője. Senki nem szeret. A világ téveigése és téveítései közepette, amikor én nem ismerem fel, mi a csapda, vagy mi az az a körülmény, ahol be akarnak rángatni,
amit az emberi gonoszság nekem készített. Derelges engem, Uram! El tudod mondani? Sok mindent látok, de mégsem vagyok látó. Látó egyfelé vagyok, amikor téged szemlélek. Terelges, Uram, mert aki a szemet teremtetted, te látsz. És aki az értelmet teremtetted, te értesz. Hadd bízzam egészen rád magam. Hogy is parancsolja? Hagyjad az Úrra te utadat, és bízzál ő benne, ő cselekszik. Hogy is ígéri, megtanítalak az útra, amelyiken járj. Az ördögi munkának van egy alapigénye. Az alapigény, hogy káoszban szeret munkálkodni. Zavarodottságot támaszt a lélekben. És amikor az ember zavarodott, akkor a zavarodottságának van három nagyon klasszikus mutatója. Az egyik a bizonytalan jövő, a másik a belső remegés, mi lesz velem, és a harmadik az erőszak rettentése, hogy senki nem tud megszabadítani a kezemből. Csak ezt a hármat töri pozdorjává az Isten. És azt mondja, én vagyok az Úr, és én minden pillanatnak adtam feladatot. A sátán fölött is én parancsolok. Én engedtem ki a mélység kutyából a berekeztettem. Ne félj, el kell végezni a munkáját. Ha egyedül látod önmagát, megrémülsz, megzavarodsz, hát láss engem! És soha ne lásd a sátánt, ezt a világot, a világalmi törekvést önmagába! Mindig szemlélj engem! És tudd, hogy idejét, óráját, lehetőségét én határoztam meg, de nem ellened, hanem akik az enyémek, azokat megszólítom, akik az igazságból valók, megszólítom, az én jaim hallják az én hangomat, és követnek engem, és én megtartom őket, és megőrzöm őket. De azt akarom, legyen nyilvánvaló, hogy a sötétség az, aki tartozik, legyen átkozott. Tudjátok, az áldottnak megáldja keze munkáját. Megsokasítja, megszoporítja. Az átkozottnak megátkozza keze munkáját. Ezért eladósodik. Ezért tervei nem teljesülnek. Ha teljesülnek, a vesztére teljesülnek. A sötétségnek végre kell hajtani minden sötét cselekedetét. Ne háborog rajta. Megíratott. Igazságoddal szabadíts ki engem. Tudjátok, úgy szeretem ezt a mondatot. Jézus Krisztus küldetett el, és lett nekünk igazságul, szentségül, és életül. Jézus Krisztusban szabadítatunk meg, és általa tartatunk meg egyedül. Egyedül. Éppen ezért Jézus nevét fattyúzzák le azok, akik nem nyerték meg a kegyelmet, mert a nekik adott szót
nem párosították hittel. Bárcsak a neked adott szót az élő Isten hittel párosítaná. Igen, az övé vagyok. Igen, Isten fiának neveztetem Jézus Krisztusért, és a lelkemen a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Nem. Mert Istennek ügye van, és figyelme van az én életem szolgálatának a teljesítésére. Így mondta Pálnak az Isten, ahogy Jeruzsálembe bizonyságot tettél rólam, elküldelek Rómába, hogy bizonyságot tettél rólam, uralkodóknak, zsidóknak, fejedelmeknek, pogányoknak, és addig nem ölhetnek meg, amíg be nem töltöd a te szolgálatodat. Aztán megölnek. De addig nem. Ebben van az én békességem. Ez a forrása az erőmnek. Ezt ígét kaptam én is. És hiába acsarkodnak, idő előtt nem ölhetnek meg. Csak ha betöltöttem az Isten szerinti küldetésemet. Rossz hír a gonosz számára. Nincs most. Csak az isteni beteljesülés után. És az se az ő kezébe van. Egy dolgot tanulgatok. Bárcsak neked is meg lehetne tanulnod. Jézus Krisztustól tanultam. Ott áll Pilátus előtt. És Pilátus mondja, hogy nem tudod, hogy hatalmam van, bármit megtehetek ellened? És Jézus nem úgy viselkedik, mint általában az elítéltek, nem lázong, nem könyörög, nem esdekel, kétségbe nem esik, hanem a világtörténelem legkeményebb mondatát mondja ki. Semmi hatalmad nincs felettem. Semmi hatalmad nem volna felettem, ha az Isten nem így szabta volna. És mert fölülről nézi önnön keresztjét. Mert Istenből szemléli az útját. Az Istenből szemléli az áldozatát. Ezért nincs benne kétségbeesés, amit úgy szeretne a világ. Tanuld meg, ha megköpnek, letörlöd. Ha rémisztenek, szembenézel, de föl is. Ha ölnek, a neked nyitott ajtón keresztül, a megdicsőlt Krisztusra nézel. Ha ártanak, áldást mondasz. Ez az osztály részünk. Azt mondja a Zsoltáros, kezedre bízom lelkem. Te váltasz meg engem, Uram, hűséges Isten. Mutasd meg az utat, mert hozzád emelem lelkem. Ezt kell még megtanulni sokaknak. Hogy a léleknek nem a porban a helye, hanem a mennyben. Ezt kell megtanulni, ezt az utat, ezt bejárni. Hogy bármi történik, az első dolgod az legyen. Lelkemmel kereslek, Uram. Hozzád emelem. Soha egyetlen lélek, amelyik így emelte föl Szavács lelkét, nem maradt megelégítetlenül. Gyűlölöm a hamis bálványok híveit,
mert én csak az Úrba bízom. Gyűlöm a hazug hiába valóságot. Tudjátok, a hazug hiába valóságot Isten úgy apostrofálja, hogy alaptalanság, valami, ami előttem nincs. Hogy mondjam ezt el? Ha egyszer megnyílik a szemed arra, hogy kiben van a te életed, kiben van a te békességed, és kiben van a te örömöd, akkor a világ kínálata egy merő közröhely, és nem csábító erő. Érted? Egy merő alaptalanság. Nem bír maradandóval. És itt van egy pont, amit nem hallgathatok el, testvér, ezzel be is fogom fejezni. Megint a feléné tartok. A pont ott van, azt mondja, hogy rágalmaznak engem. A gyűlölködők mindig rágalmaznak. Figyeld meg, milyen nehezen viseled el, amikor hazugságot mondanak rólad. Ha igazságot, akkor kétségbe esel. Ha hazugságot, akkor fölháborúz, hogy elalélsz. Nos, az Isten jelenlétében a hazugság semmi. Az Isten jelenlétében a rágalom erőtlen. Nem érhet bele a lélekbe. Az Isten jelenlétében. Miért? Mert az Isten igazsága tölti ki a lelkemet. Ebből következik a kérdés. Mennyit vagy az Isten jelenlétében? Vagy Uram, bocsánat, nincs-e a nyelveden rágalmazó szó, amikor azt mondja az Isten jelenlétemben semmi, de aki elköveti, megölem. Szeretnék egy dolgot kérni. Így mondja a zsoltáros. Uram, belül teli vagyok bűnbánattal. Teli vagyok bűnbánattal önmagam tisztátalanságai miatt, nyelvem bűnei miatt, a gondolataim vétkei miatt. Eleveníts meg! Én kezedre bízom lelkemet, de én megvallom bűneimet. És aki ezt megtette, arra Isten drága pecsétje újból és újból rátétetik. Sok fiatalunk van, akik ma már az úrvacsorát nem tudják, mit jelent. Nem tudják, hogy mit jelent, amikor azt mondta Jézus, hogy amíg vissza nem jövök, emlékezzél meg a halálomról. Ez azt jelenti, emlékezzél meg, hogy bűneidnek bocsánatát hoztam. Az úrvacsora nem emlékvacsora csupán, hanem a lelkem felemelése és az ő lelkének rám áradása. Az úrvacsora ezért szentség. És aki meggyalázza, önmagába hordozza bűne büntetését, hogy megtapossa a Krisztus vérét, az áldozat vérét, és Isten szent lelkét káromolja. Ma azt kérem tőled, gyere ide! Miattad szól az ige? Miattad? Neked van szükséged arra, hogy lelked ne maradjon érintetlen az Istentől. Neked van szükséged arra, hogy átjárjon a kegyelem újra. És amíg a lelkipásztor majd mondja a bűnbánó imádságot, nem baj, ha te közben ami egészen speciálisat mondasz a saját bűneidre csorolod. Ő azt mondja, sokféleképpen vétkeztünk. Te mondd el, Uram, én gyűlölöm, én haragszom, én nem tudok megbocsátani, nem tudom elviselni. Meg olyan jól esik valami gonoszat mondani a gonoszra. És akkor ugyanolyan vagyok, mint ő. Tisztíts meg engem. A vég felé haladás a züllesztésen átjut érvényre. Csak a megrendítő isteni üzenet tesz rendíthetetlenné. Amíg a világ zülleszt, addig az Isten épít lelket, hitet, erkölcsöt, bátorságot, elkötelezettséget, hajthatatlanságot, hűséget, álhatatosságot, mint halálig. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy újra és újra figyelmeztetsz, hogy a te gyermekeid a láthatón túlnézhetnek. Sőt, egyenesen parancsolod, hogy gyönyörködjél az Úrban, és hozzá kötöd, és megadja szíved kívánságait. Rövidlátó szemünkön könyörülj és gyógyítsd meg. Gonoszra kiélezett fülünkön könyörülj. És a jót meghallani tégy képessé. Az ördögi gyakorlatokhoz szokott lelkünkön könyörülj. És építs meg a szent élet gyakorlataival, a megtéréshez méltó cselekedetekkel, a hitvallással. Könyörülj, Uram, ezen a gyülekezeten, hogy aki roskatagot lát, álljon mellé. Nézd meg, Uram, hogy atomizálódik, hogy szeretik szét az emberiség egyedekre. Nem tűrnek népet, nemzetet és családot. Valamikor a család azt jelentette, hogy a teljes rokonság. Ma az apa, anya, talán egy gyerek. És ha elég őrült a nagyoma, hogy az életével szolgáljon, időnként befogadják. Építs meg újra. Az erős lelket újítsd meg bennünk. Tisztíts meg, hogy tiszták legyünk. Jézus Krisztusért. Amen. Mert elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy ne uralkodjék többé a bűn a ti szívetekben. Legyetek szentek és fedhetetlenek. Mert a világ uralkodása csak azokon bukik meg, akik egyedül az Isten uralmát fogadják el. Amen.